Üdvözlök minden hallgatót a History Nerd Society podcasten. A mai epizódban Urbán Éva lesz a vendégem, aki a Debreceni Egyetem tanulója, és a TDK-n második helyezést ért el. A téma pedig nem lesz más, mint az indiánok, amikor elfoglalták Alcatraz szigetét. Jó szórakozást! Évi, üdvözöllek a műsorban.
Köszönöm a meghívást.
Szóval, ugye a te TDK témádhoz kapcsolódik ez a téma, ugye a történelmi háttérét kutatod. Szeretném, ha egy kicsit a alcatrazi börtön háttértörténetéről beszélnél egy keveset.
A börtön eredetileg világító toronyként kezdte pályafutását, később erődítmény, majd katonai börtönnek, és a híres, maximum biztonságú börtön az 1934-ben kezdett el működni, amikor a gazdasági világválság hatására egy nagy bűnözési hullám indult el, és életre hívta a szükségességét egy ilyen nagyon szigorúan őrzött börtön működtetésének, és 34-től egészen 1963-ig működött börtönként, amikor gazdasági okok miatt, a fenntartási költségek miatt bezárásra került. Ezután pedig szabadon maradt ez az egész sziget, a börtön összes épületével együtt.
Értem, köszönöm. És tehát az indiánok ugye elindultak, hogy elfoglalják ezt a szigetet. De hogyan is indult el ez az egész folyamat, és mit követeltek az indiánok? Miért akartak ők egyáltalán oda menni?
Először ez egy nagyon szűk csoportnak volt az akciója, hogy elfoglalják az Alcatraz szigetet. Egy 1868-as békeszerződésig vezethető vissza ennek a szigetfoglalásnak. Ugyanis a 1868-as Fort Laramie békében a szövetségi kormány biztosította egyetlen törzs, a Sioux törzs számára, hogy a használatlan és elhagyott szövetségi kormány által birtokolt területeket ők elfoglalhatják és használhatják. Ezen felbuzdulva egy néhány fiatalból álló csoport 1969-ben úgy döntött, hogy jelképesen elfoglalják a szigetet, viszont ez egy gyors és rendkívül jelképes esemény volt, csak néhány óráig voltak a szigeten, utána a parti őrség eltávolította őket innen, és ezen felbuzdulva kezdtek el szervezni egy tényleges szigetfoglalást még ugyanebben az évben, és ez vezetett az 1969. novemberi Alcatraz szigeti elfoglalásig.
És 1969-ben, mikor újra megpróbálták elfoglalni ezt a szigetet, akkor mi történt, és akkor mit követeltek?
Az előző példán felbuzdulva, hogy a néhány Sioux fiatal jelképesen partra szállt a szigeten, és elfoglalták azt, ez felkeltette a városi indián lakosság érdeklődését, és tervezték újra kivitelezni a szigetfoglalást, viszont ekkor már szervezettebben és kicsi struktúráltabban. Elindult ez a szervezési folyamat, és közben a San Franciscó-i indián kulturális központ, vagy iroda, többféleképpen lehet fordítani, tehát a központjuk leégett elég rejtélyes körülmények között. Ez volt egy olyan katalizátor az eseményekben, ami felgyorsította a szervezési folyamatot, és ezen felbuzdulva Richard Oakes, egy fiatal egyetemista kezébe vette az irányítást, és több egyetemen is elkezdett maga mellé támogatókat gyűjteni, leginkább ugye a fiatal indián egyetemisták körében, de a San Francisco öbölbeli városi indiánok közül is sokan tartották ezt egy jó lehetőségnek, és körülbelül 100 városi indián és 80 egyetemista együttesen motorcsónakokkal elmentek a szigetre, és elfoglalták azt 1969. novemberében, november 9-én, hogy pontos legyek.
És a szigeten lévő kormányzat, mert gondolom volt a szigeten kormányzat, hogyan reagált erre?
A szigetekkor már 6 éve elhagyatottan állt, és ugyanúgy reagáltak, mint az előző szigetfoglalásnál. Egy barikádot vontak a sziget köré, és próbálták eltávolítani az ott lévőket, ugyanakkor nem számítottak ennek az ellenállásnak a szervezettségére, és nem sikerült a szigetfoglalókat eltávolítani. Aztán pedig elég passzív álláspontot foglalt el az állam, mert nem avatkoztak be, hanem várták a fejleményeket, hogy mi fog a szigeten történni. Csak ezután kezdtek el kidolgozni egy olyan taktikát, hogy lehetne megoldani ezt a konfliktust.
És mi történt ott a szigeten, ami kiváltotta végül, hogy lépéseket tegyenek az indiánok ellen? Mit csináltak ott az indiánok? Mit akartak ott az indiánok?
Esetleg egy céljuk az lett volna, hogy a leégett közösségi épületük helyére építsenek egy új központot, valamint egy egyetemet is létre akartak hozni, de hosszú távú terveikben látszik, hogy fel akarták hívni figyelmet arra, hogy az indián lakossággal is ugyanúgy foglalkozni kell. Ez volt a 60-as évek volt a társadalmi jogokért való küzdelem időszaka. Tehát ugyanúgy, mint a fekete lakosság, az indiánok is szerettek volna a kormánytól változást kicsikarni, és elérni azt, hogy jobb körülmények legyenek elérhetőek számukra. Igazából megalakult egy csoportosulás, amit Indians of All Tribes-nak neveztek, tehát a indiánok minden törzsből. Teljesen mindegy volt, hogy ki honnan érkezett. Ugye eredetileg a Fort Laramie egyezmény, ami a sziget elfoglalását kiváltotta, ez csak egy darab törzsre, a Sioux törzsre vonatkozott volna, de a nagy szervezett szigetfoglalásban már különböző törzsekből származó emberek részt vettek. Megalakult egy ilyen bizottság, ők irányították a szigetfoglalást, és jelképesen létrehoztak egy dokumentumot, ami gúnyt űz az amerikai függetlenségi nyilatkozatból, és egy nagyon sajátos humorú dokumentumot hoztak létre, ami nagyon fontos követelményeket tartalmaztak. Ezt ugye egy ilyen humoros iróniával átítatott stílusban. A fő céljuk az volt, hogy elérjék, hogy az indián lakosság számára a kormány biztosítson megfelelő oktatást, egészségügyet, a rezervátumokban is biztosítsák az alapvető feltételeket ahhoz, hogy teljes életet tudjanak élni az ottani emberek. Ugyanis tudniillik, hogy az indián rezervátumokban problémát okozott a szegénység, az oktatás hiánya, nagyon kevés indián fiatalnak volt lehetősége felső oktatásba kerülni, mindemellett, hogy súlyos problémák fűződnek még a rezervátumokhoz, ilyen például a függőségek kialakulása is hasonló. Tehát szerették volna a kormányt rábírni arra, hogy javítson az indiánok helyzetén, attól függetlenül, hogy rezervátumokban vagy városokban élnek.
És volt-e valami reakció erre a dokumentumra?
A dokumentumra külön nem, mint mondtam, amennyire én beleástam magam a dolgokba, ugye ez a kutatásomnak egy mellékvágánya. Amennyire én szakirodalomból ezt olvastam, a kormány passzív hozzáállása annak köszönhető, hogy az első szigetfoglalás is néhány óra alatt sikerült hát azt is néhány óra alatt sikerült megszüntetni. Tehát kivártak. Úgy voltak vele, hogy majd ez a szigetfoglalás is úgymond önmagától összeomlik. Tehát nem gondolták, hogy húzamosabb ideig tudják magukat tartani a szigeten, az indiának. Aztán pedig elkezdtek kísérletet tenni arra, hogy megegyezésre jussanak az indiánokkal szemben. Erre egy empatikus nem volt a válasz az indiánok részéről a kormánynak. Nem voltak hajlandók lejjebbodni a követeléseikből, és ez vitte rá a kormányt végül arra, hogy elkezdjen kidolgozni egy olyan tervet, hogy hogyan lehetne a megmaradt indiánokat eltávolítani a szigetről. És kidolgozták ennek a részleteit, de végül erre nem került sor, hogy kivitelezzék. De volt ilyen terv, hogy hogyan kéne katonai erővel eltávolítani a szigeten tartózkodókat.
Értem. És az indiánok mennyi ideig maradtak ezen a szigeten, és végül miért döntöttek úgy, hogy ott hagyják a szigetet?
Maga a szigetfoglalás 18 hónapig tartott, viszont a végére ez már nagyon eltért az eredeti céljától. Amikor megérkeztek a szigetre, ez egy szervezett csoportosulás volt konkrét célokkal és tervekkel. Ugye, mint mondtam, Richard Oakes volt a vezető alakja az egész megmozdulásnak. Szoktak több vezetőt is emlegetni, de ő az, aki egy emblematikus vezér szerepet vett föl a szigetfoglalással kapcsolatban. Sajnos 1970 év elején, januárban Richard Oakesnak a 12 éves kislánya balesetet szenvedett a szigeten, amikor több gyerekkel együtt játszottak. Balesetet szenvedett, súlyos fejsérülése volt, és ezért Richard Oakes úgy döntött, hogy a családjával együtt elhagyják a szigetet, hogy a kislány tudjanak időt szánni, de sajnos a kislány másnak meghalt, ahogy Richard Oakes-ék elhagyták a szigetet. Így gyakorlatilag a mozgalom lefejeződött, mert az első számú vezető hagyta ott a szigetet. Ezután felerősödtek az olyan hangok, akik inkább egy militánsabb típusú jövőt képzeltek el itt a szigeten, és radikálisabb elképzeléseik voltak, mint például Richard Oakesnak. Aztán ez elkezdett elzülleni ez a társaság, aki a szigeten volt. Ugye egyre kevesebb támogatást kaptak az adományokból, amit a indiánok, a szimpatizánsok küldtek a szigetre, csökkent a morál és hasonlók. Sokan elhagyták a szigetet az eredeti szigetfoglalók közül, és a helyüket átvették olyan indián és nem indián hippik és szabad szerelmet promotáló emberek, akik odavitték mindenféle, tényleg mindenféle drogot, alkoholt. Ezek egyébként eredetileg tiltott dolgoknak minősültek, tehát az eredeti szigetfoglaló kifejezetten alkohol és drog ellenesek voltak, hogyha szabad így fogalmazni, hogy a szigeten ne legyen lehetőség alkoholhoz és droghoz jutni. De ugye, úgyhogy a vezetés széthullott, így megjelentek ezek az emberek, akik igazából nem az indiánok céljáért küszködtek, csak úgy voltak vele, hogy ez jó lehetőség arra, hogy ők ezen a szigeten akkor elvoduljanak, és a szövetségi kormány közvetlen hatása nélkül tudjanak mindenféle tevékenységet folytatni. Így aztán felhigult azoknak a rétegek, ott voltak a szigeten, ugye egyre több ilyen úgymond hippi jelent meg, és a szigetfoglalók pedig folyamatosan csökkentek. A végére egyébként egy tucatnyi ember talán, hogyha volt a szigeten, és őket távolította el végül a szövetségi kormány, de tényleg néhány emberről beszélünk, aki végül ott maradt az utolsó napig, és ők sem feltétlenül az eredeti célokért küzdöttek. Volt olyan is néhány példa, akik az elejétől kezdve az utolsó napig ott voltak, de feloszlott ez a mozgalom magától.
Mielőtt még mindenkit elküldünk a szigetről, volt egy nagy tűz a szigeten.
Igen.
És mi volt ennek az oka és következménye?
A tűz az egykori börtönőri épületekben tört ki, illetve megsérült a szigeten lévő ikonikus világító torony is. Ezt nem lehet tudni pontosan, hogy mi okozta. Az indiánok nyilván a kormányra mutogattak, hogy ők voltak, a kormány pedig az indiánokra. Ez tisztázatlan, ez a tűzeset. És ez is egy olyan emblematikus esemény volt, ami jelezte azt, hogy a sziget foglalása végéhez közeledik. Ugye akkor már a áramvezetékekből kilopott fém miatt ugye az áramszolgáltató lekapcsolta az áramot a szigeten, a vízszolgáltató is elzárta a vízcsapokat, az adományokból egyre kevesebb élelem érkezett, és erre jött még rá ez a tűzeset, ami aztán az egyik utolsó szög volt ennek a mozgalomnak a koporsójában, ha szabad így fogalmaznom.
Az indiánok számára, ugye, akik ugye vagy hazamentek, vagy maradtak, de ugye összességében ugye az indiánok számára, hogyan ért véget ez az epizód? És ez egy megnyilvánulás lett volna, egy asztalra csapás, hogy igen, velünk is foglalkozzatok, igen, nekünk is vannak jövőink, de ugye másodszor is kudarcot vallottak, és hogyan ért véget ez számukra?
Ha úgy nézzük, hogy az eredeti célokat mennyire sikerült megvalósítani, akkor ez valóban kudarcként értékelhető, hiszen nem épült a szigeten új indián közösségi központ is egyetem, nem lett ez egy új indián központú terület. Viszont, hogyha ennek a következményeit nézzük, ennek az eseménynek, akkor mindenképpen fontos kiemelni, hogy ez egy emblematikus esemény volt a indián jogokért való küzdelemben. És mint mondtam, a 60-as években ugye több ilyen civil rights movement, tehát emberi jogokért folytatott küzdelem is zajlott. És megfigyelhető, hogy a 70-es években változás következett be a szövetségi kormány politikájában. Ugye korábban az 1800-as évek végétől működtek ezek a boarding school nevezetű intézmények, amik gyakorlatilag bentlakásos iskolának fordíthatók, de az volt a céljuk, hogy kiöljék az indián kultúrát a fiatal gyerekekből. Megtiltották nekik, hogy a saját nyelvükön beszéljenek, nem hordhattak tradicionális ruhákat, a családjukat nagyon ritkán látták, tehát az volt a kormány célja, hogy erőszakkal asszimilálja az indián lakosságot az amerikai domináns társadalomba. Ez sikertelen volt nyilván, és a szigetfoglalás utána születtek olyan törvények, amik már több jogot biztosítanak, és több autonómiát az indián törzseknek. Ugye jelenleg 567 szövetségi kormány által elismert törzs van, tehát minden törzs saját autonóm jogköröket kapott, javítottak a gyermek elhelyezési törvényeken, ez is ugye a kutatásom része, az Indian Child Welfare Act, amivel biztosítják, hogy az indián gyerekek a kultúrájukat megőrizhessék, akkor is adoptálják őket, és elindult egy ilyen pozitívabb irányú változás ahhoz képest, hogy a 70-es éveket megelőző sok évtizedben inkább a kiirtásra koncentráltak, nem pedig a kibontakozás biztosítására, hogyha indiánokról volt szó. Tehát ennek a hosszú távú következménye az volt, hogy megváltozott a szövetségi kormány hozzáállása, és tudomásul vették, hogy az indiánok is olyan társadalmi réteg, akiknek jogokat kell biztosítani, és nem lehet őket elnyomni és asszimilálni.
Akkor végül is a csatát elvesztették, de a háborút megnyerték. Ezt lehet
így
is mondani.
Igen.
Van-e még valami, amit esetleg ehhez a témához mondanál, vagy hozzátennél esetleg?
Még azért mindig van javítani való, hogyha a kormány és az indián törzsek, valamint a rezervátumok kapcsolatát nézzük. Hát azért még nincs vége ennek a háborúnak. De látszik ez a pozitívabb változás az elmúlt évtizedekben. És ugye nem oldódott meg minden probléma, de jelentősen javult a helyzet a 70-es évekhez képest szerencséje. De még mindig sok küzdelem áll még az indián társadalom előtt.
Rendben, akkor köszönöm, hogy itt voltál. Sok sikert.
Köszönöm, hogy itt lettem.
Sok sikert a TDK országos fordulójához.
Köszönöm.
Remélem tetszett nektek a mai epizód, és ne felejtjétek értékelni a podcastet, véleményt írni a podcastról, hogyha úgy érzitek, lájkolni Facebook és Instagram oldalunkat, mert ott folyamatosan jelentkezünk hírekkel, hogy milyen témákkal készülünk nektek, valamint a weboldalt is figyeljétek, ahol folyamatosan új cikkek érkeznek, és hamarosan megnyílik a webshop, ahol majd lehet termékeket vásárolni, és az induló kurzusainkról is ott tudtok majd informálódni. Valamint lehetőség van arra, hogy patronná váljatok, amivel tudjátok támogatni a munkánkat, ezzel bónusz és exkluzív tartalmak járnak együtt. Ha érdekel a lehetőség, akkor látogass el a History Nerd Society Patreon oldalára.